Kiváló eredményt ért el az OTP Bank idén a harmadik negyedévben. A csoport jó teljesítményének közel 70%-a továbbra is a külföldi leánybankoktól származik, mondta a pénzintézet vezérigazgató helyettese a bank eredményeit értékelő sajtóbeszélgetésen. Bencsik Lászlót kérdeztem.
Összességében azt gondolom, hogy nagyon pozitívak az eredmények, 826 milliárd forintnyi adózás utáni eredményt ért el a csoport, és az idejében is, ahogy az előző pár évben, ennek a meghatározó része csak nem 70%-ra már külföldről származik. A magyarországi tevékenység tekintetében azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy a lakossági hitel növekedés az nagyon dinamikus. Tehát a újonnan kötött jelzálók hitelek állománya az első 9 hónapban az majdnem 2,5-szerese a tavainak, és a fogyasztási hitelek új állományai is, mondjuk a személyi kölcsön új tranzakciós összeg az 60%-kal nőtt a tavalyi évhez képest, és a fogyasztási hitelezés tavaly is nagyon erős volt, a lakáshitelezés nem annyira. Tehát a lakossági hitelkereslet tekintetében és a lakossági hitelnövekedés tekintetében egy nagyon dinamikus és magas növekedésű évről számolhatunk be eddig az első 9 hónapban. Ahol még nem látjuk ezt a növekedést és ezt a hitelkereslet megjelenését, ez a vállalati hitelállomány, ahol egy alacsony pár százalékos növekedésről van szó az első 9 hónapban.
Mire számítanak 2025-ben? Ugye a magyar gazdaság teljesítménye 2024-ben egyelőre persze a végleges adatot nem tudjuk, nem túl jó. Ennek ellenére a sajtótájékoztatón is említette, hogy a lakossági hitelezés töretlen volt. 2025-ben folytatódhat-e, illetve a vállalati hitelezés mikor pattanhat fel?
Hát mi örök optimisták vagyunk, tehát mi azt gondoljuk mi is, hogy a jövő évi gazdasági növekedés az jóval jobb lesz, mint az idei, és ez azt jelenti, hogy a lakossági hitel növekedés tekintetében ez a nagyon jó dinamika, amit az idei évben látunk, ez folytatódhat, még akkor is, hogyha nem lennének újabb kormányzati beavatkozások, mondjuk az árazásban, azt gondoljuk, hogy akkor is biztosítva lenne ez a nagyon dinamikus és egészséges növekedés a lakossági hitelek tekintetében, és abban az esetben, hogyha megvalósul ez a növekedési fordulat, és elindulnak a beruházások, egy 3%-ot megközelítő, vagy akár a fölötti növekedés lesz a gazdaságban, ahogy ugye azt a kormány várja, 3,4%, akkor biztosak vagyunk benne, hogy a vállalati hitel kereslet is jelentősen nőni fog, és akkor a vállalati hitelállománya is nőhet. Nyilván ez együtt jár a magas gazdasági növekedéssel.
Említette azt, hogy az OTP csoport nyereségét már a külföldi leányvállalatok adják több mint kétharmad arányban 70%-os mértékben. A leányvállalatok közül melyek voltak, amelyek különösen jól teljesítettek?
Nehéz kiemelni, mert mindegyik nagyon jól teljesít. Gyakorlatilag az elmúlt években egy olyan leányvállalat volt, aki elmaradt azoktól az elvárásoktól, amit megfogalmazunk egy-egy csoporttaggal szemben, ugye ez a Román Bank, és ott értékesítettük a bankot. De nehéz kiemelni jövedelmezőség vagy profit hozzájárulás tekintetében ebből a külföldi banki körből. Nyilván méretfüggő, tehát egy nagyobb bank, annak nagyobb a hozzájárulása. De talán a legerősebb történet most az Üzbegisztán, tehát Üzbegisztánban volt a legutolsó akvizíciónk tavaly, és ez a bank már 30% fölötti tőkearányos megtérüléssel rendelkezik. 9 hónap alatt több mint 40 milliárd forint profitot termelt, úgy, hogy gőzerővel dolgozunk a bank átalakítása, modernizációján és az OTP-s csoport standardjének megfelelő működési szintre való felhozásán a banknak, és ez a folyamat még messze nem ért véget, tehát akkor teljesít ilyen jól ez a bank, amikor még távol van attól, hogy egy optimálisan működő bank legyen a mi szempontunkból. Ez csak megerősíti ennek az utolsó akvizíció a létjogosultságát.
Az üzbég leány mellett még mely leánybankokat lehet kiemelni?
Hát, ahogy már említettem, gyakorlatilag mindegyiket, de a legnagyobb profit hozzájárulása a külföldi bankok közül a Bolgár Bankunknak, a DSK-nak van továbbra, és ugye ez a legnagyobb. Szlovéniában egy nagyon fontos mérföldkövön vagyunk túl. Augusztus végén abszolút sikeresen megvalósult a két banknak az összeolvadása. Ugye itt a második bankunkat az tavaly év elején vettük meg. Itt is 15% fölött van a tőkearányos megtérülés. 83 milliárd forint volt a profit hozzájárulása Szlovéniának az első 9 hónapban a csoport egészéhez. De Horvátországban, Szerbiában is nagyon jó a teljesítmény. Szerbiában már 20% fölött vagyunk a tőkearányos megtérülés tekintetében. A kisebb bankjaink is 20% 10% vagy a körüli teljesítmény nyújtanak Montenegróban, Albániában, Moldovában, Ukrajnában is kiváló a teljesítmény. Úgyhogy összességében azt gondolom, hogy minden külföldi csoporttag nagyon pozitívan járult hozzá az összeredményhez.
Bencsik Lászlót, az OTP Bank vezérigazgató helyettesét hallották. Erős évkezdet után erősen folytatta az évet a Richter. Az év első 9 hónapjának számai alapján stabil és egyenletes a gyógyszeripari vállalat növekedése, mondta a Richter vezérigazgatója a társaság harmadik negyedéves jelentésének bemutatásán. Orbán Gábor kedvezőnek nevezte, hogy a gyógyszergyártás árbevétele minden régióban emelkedett.
Sokat vállaltunk az idén, és az első 6 hónap erős trendjei folytatódtak a harmadik negyedévben is. Összesen 1,6 milliárd euróra nőtt 14,5%-os tempóban az árbevételünk, és ennél is nagyobb ütemben tudott nőni a tisztított üzemi eredményünk, ezt a mutatót figyeljük a legszorosabban, 535 millió euróra, illetve a szabad pénzáramunk is tavalyihoz képest nagyon lényegesen meg tudott nőni 164 milliárd forinttal, több, mint ugyanebben az időszakban volt tavaly. Ráadásul minden földrajzi régiónk nagyon kiegyensúlyozottan tudott fejlődni. Az orosz piac, ami még az első fél évben azért gyengébben teljesített a rubel okozta ellenszél miatt, ez is utolérte magát a harmadik negyedévre, illetve az alapellátás, a General Medicines üzletágunk tudott még felfejlődni szépen a többi mellé a harmadik negyedévre, gyengébb első negyedéves kezdés után, úgyhogy egy földrajzi régiók és üzletágok tekintetében is kiegyensúlyozott képet tudtunk mutatni szeptember 30-ával.
A gyógyszergyártás árbevétele hogyan alakult, és melyek azok a készítmények, amelyek húztak?
Leggyorsabban növekvő készítmények innovatív nőgyászati cikk, amit endometriózisban használnak. Ez az a terápiás terület, ami korábban egyáltalán nem volt kiszolgálva. Itt valódi áttörést jelent az a gyógyszer, amit piacra hozott a Richter. Ez adja most a legnagyobb ütemű növekedést, de szépen teljesítenek egyébként azok a kiemelt brendek, húzó termékek, amiket az elmúlt 1-2 évben bevezettünk.
A sajtótájékoztatón megfogalmazta azt, hogy minden negyedévre kitűzték valamilyen fontos célnak a megugrását, és ezt többségében sikerült is teljesíteni. Milyen célokat tűztek ki, és melyek valósultak meg?
Az volt az elképzelésünk az év elején, hogy a 4 üzlettág mindegyike fog tudni az idén egy olyan komoly megmozdulást csinálni, amitől szintet lép, és a jövője szempontjából jelentős hatású tranzakciót, vagy más érdemi lépést tud tenni, az építkezésben egy komolyat előre haladni. Ezt a biotechnológia, a nőgyászat és most legújabban a központi idegrendszer eredeti kutatási üzletágunk is meg tudta ugrani. Biotechnológiában egy januári tranzakciónk nyomán 100%-os tulajdonunkba került egy korábban vegyesvállalati formában működő gyártóüzem, illetve egy csontritkulás kezelését szolgáló termék, ami korábban csak félig volt a Richteré. Ennek aztán az idén már a pozitív hatását látjuk egyébként cashflow oldalon is, és emiatt is van többek között, hogy szűkülni tudott a biotechnológiai eredetű veszteség a jövedelmezőségünk szerkezetében. Nőgyászatban a nyári Mitra tranzakció nyomán lett egy pozitív cashflow hatás, hiszen jogdíjakat szedünk, illetve egy mérföldkő bevételünk is érkezett Japánból. Egyesült Államokból szintén érkezik most már jogdíjbevétel. Itt el kell mondani, hogy költségek is felmerültek, hiszen a megvásárolt termékportfólióhoz kapcsolódóan kutatásfejlesztési ráfordítások is azonnal jelentkeztek. És végül a harmadik negyedévet követ már, de tető alá hoztuk azt a régi tervünket, hogy az EBVI stratégiai partnerünkkel korai szakaszú preklinikai témákat, tehát eredeti felfedező kutatást, kutatásfejlesztési, illetve licensz megállapodás keretében együtt végezzük a jövőben. Ehhez kapcsolódott egy 25 milliós mérföldkő bevétel, de ami ennél is sokkal fontosabb, az az, hogy az eredeti kutatási tevékenységünket egy olyan keretrendszerbe helyezi el, és egy olyan pályára teszi rá, ami a következő 10 évben meghatározza a Richteres kutatók munkáját.
Orbán Gábort, a Richter vezérigazgatóját hallották. A 2020-as évtized egy teljesen új világgazdasági környezetet hozott, és a növekedési ütem globálisan is lassabb, mint az elmúlt 60-70 évben volt, mondta a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, a B50 című a budapesti értéktőzsde 50 legsikeresebb vállalatát bemutató rendezvényén. Részletek Tatár Tímeától.
A pálya rögösem, de a cél változatlan. Sikeres felzárkózó pályán haladó magyar gazdaság, kezdte előadását a jegybank alelnöke. Virág Barnabás szerint az USA-ban visszatért a Covid előtti trend, Kínában azonban ez még várat magára.
Látszik, hogy a legnagyobb probléma az európai gazdaságban van. Ott ugye nem csak arról nem beszélhetünk, hogy visszatértünk arra a trendre, ahol az előző évtizedet zártuk, hanem egyre inkább távolodunk még ettől a trendtől is. Egy alacsony növekedési képesség jellemzi az európai gazdaságot.
4 megatrend befolyásolja a gazdasági növekedést, folytatta. A demográfiai plató és az öregedő társadalmak, az éghajlatváltozás és a zöld átmenet, a digitális forradalom, valamint a geopolitikai konfliktusok. Virág Barnabás a következményekről is beszélt.
Egyre emelkedő adósságok, visszatérő inflációs nyomás és alacsony gazdasági növekedés. Ebből kellene kitörnünk, erre mondják azt, hogy azért ehhez kell svung, ez komoly feladat.
Hozzátette, a jövőben az építési beruházások helyett az okos tőkére kell fókuszálni, a 4 terület pedig komoly többletforrást igényel. Beszélt arról is, hogy gazdasági növekedés csak alacsony inflációs közegben lehetséges.
Egy olyan közegben hozunk gazdaságpolitikai döntéseket, ahol közel teljes foglalkoztatás mellett működnek a munkaerőpiacok, tehát nincsenek kihasználatlan kapacitások. Tehát értelemszerűen, hogyha itt többletkeresletet generálunk a gazdaságban, annak nagyon rövid úton ismételten infláció lehet a következménye, a folyófizetési mérleg pozícióknak a romlása lehet a következménye, amit szigorúan el kell kerülni. Továbbra is abban hiszek, hogy az infláció az egy komoly gátja a gazdasági növekedésnek.
A jegybank alelnöke kitért a megtakarításokra is.
Ha csak az elmúlt 2,5 évnek mondjuk az átlagos megtakarítási hányadát nézzük a lakossági körben, ez körülbelül 6%, tehát körülbelül kétszerese, mint az európai átlag. Szerintem minden felzárkózó gazdaságokkal foglalkozó irodalomnak egyik kulcseleme az, hogy magas megtakarítások párosulnak magas beruházásokkal. Ez a magyar gazdaságnak is egy kulcs paramétere, tehát a magas megtakarításnál nem küzdeni kell, hogy azt hogyan lehet mondjuk fogyasztásra fölhasználni, hanem az a kérdés, hogy hogyan lehet beruházások irányába átcsatornázni.
A magyar háztartások vagyona a GDP 110%-a, vagyis több mint 200 milliárd eurót az államadósság finanszírozása mellett át lehetne csatornázni a vállalatok finanszírozásába is, emelte ki. Az MNB felmérése szerint egyébként a hazai társas vállalkozások 0,3%-a, összesen 1100 cég sorolható az innováció vezérelt vállalatok közé. Ezek az export 13%-át és a gazdasági növekedés csaknem negyedét adják.
2024. októberében a fogyasztói árak átlagosan 3,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. Egy hónap alatt átlagosan 0,1%-kal emelkedtek az árak, az élelmiszerek ára ennél jobban 4,5%-kal nőtt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az adatról Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető elemzőjét kérdeztem.
Vártnál kedvezőbben alakult az októberi infláció, ugye a piaci konszenzus az egy 3,5%-os adat volt, ehelyett mindössze 3,2%-kal nőttek éves alapon az árak októberben átlagosan, miközben havi alapon a drágulás 0,1% volt. Amire ez a meglepetés visszavezethető, ez alapvetően a szolgáltatások árának a változása. Itt egy 0,9%-os havi alapú árcsökkenést mért a KSH, ugye erre szerintem senki nem számított, itt a telefonos és internet szolgáltatások árának csökkenése volt az, ami elsősorban lejjebb vitte az árakat.
Más termékcsoportokban milyen folyamatok voltak megfigyelhetőek az árak alakulásában?
Talán leginkább az élelmiszereket érdemes még kiemelni, 0,7% volt havi alapon a drágulás. Ezen belül azért, hogyha az éves összehasonlítást megnézzük, amikor is 4,5% volt az infláció az előző havi 3,7% után, akkor azért látszik, hogy volt pár olyan termék, ahol kiemelkedő mértékű drágulás volt. Liszt 38,9%, tej 13%, 16,8%, zöldséggyümölcs 12,1%, illetve az étolaj, ami 9,9%-kal lett drágább, mint egy évvel korábban. A szolgáltatásokat említettem, talán ki lehet emelni még a háztartási energiafűtést, egy év alatt 4,8%-kal lett olcsóbb, de hát ugye ebben azért részben megint egy összetétel hatás van. Tartós fogyasztási cikkek ára egy év alatt 0,3%-kal csökkent, ebben azért szerepe lehet annak, hogy a kereslet nem annyira magas.
Mégis ugye említettük azt, hogy az élelmiszer csoportban bizonyos termékek ára jelentős mértékben növekedett, a liszté például ugye csak nem 40%-kal, vagy a tejé csak nem 17%-kal, de az étolajára is emelkedett, illetve az éttermi étkezés, iskolai étkezés ára. Tehát azok a fogyasztói csoportok, akiknek a teljes fogyasztói kosarába nagyobb tételt képvisel az élelmiszer, talán most ezt a kedvező adatot kevésbé érzékelik.
Ez részben így van, részben persze mindig az átlagot nézzük, és ahhoz képest mindig van eltérés, egyszer fölfelé, egyszer lefelé, tehát ugye például most előtte van az augusztusi adat, akkor 2,4% volt az élelmiszer, és 3,6% az egész, tehát ugye tudjuk nagyon jól, hogy a reprezentatív fogyasztó az nem létezik, ugye ez egy átlagszám, ez az infláció. Vannak olyan csoportok, ugye általában ezek az alacsonyabb jövedelmek, akiket az élelmiszerek drágulása szokott jobban sújtani. Hát azért most ez most szerencsére kiegyensúlyozottabb. Tehát ugye amikor a nagy infláció volt 1-2-3 évvel ezelőtt, akkor az élelmiszerek drágulása sokkal markánsabb volt, sokkal nagyobb problémát jelentett. Ugye az élelmiszereknél most már megjelent az adatokban az idei aszály hatása, tehát ez azért mindenképpen fölfelé húzza az élelmiszerárakat.
A következő hónapokban mire lehet számítani?
Következő hónapokban vélhetően felfelé fog mozdulni az infláció. Na, nem arra kell gondolni, hogy itt egy drasztikus, brutálisan magas áremelkedés lesz. Alapvetően két tényező az, ami felfelé húzza az inflációt. Egyrészt a bázishatás, tehát hogy a tavalyi évben lefelé korrigáltak az árak, ez most fölfelé viszi az inflációt. Másrészt pedig nagyon sokat beszélünk a forint árfolyamról, és itt nem is csak az euróval szembeni árfolyam a kérdés, hanem a dollárral szemben is. Ugye a dollárral szemben számolódik el például az olaj, ami hát azért erőteljesen kihat az üzemanyagok árára, ami bár az inflációban egy olyan kb. 6%-os súllyal szerepel csak, de hát azért a közvetett hatások azok megjelennek, tehát hogyha az üzemanyag drágul, akkor előbb-utóbb minden drágulni fog. Hát a többi import termékről nem is beszélve, tehát az év egészére olyan 3,7-3,8% körül inflációt várok.
Jelentős van, amivel több mint 400 milliárd forintos hiányt halmozott fel a költségvetés 2024. októberében. Ez derült ki a pénzügyminisztérium előzetes adatközléséből. A korábbi évekkel összehasonlítva ennél csak 2002-ben volt nagyobb az októberi deficit. Ezért fontos lesz, hogy az év hátralévő részében milyen hiányszámokat közöl a minisztérium. Ismét Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető elemzőjét kérdeztem.
Októberben 427 milliárd forinttal nőtt az államháztartás központi adatrendszerének hiánya, így az első 10 hónapban 3050 milliárd forintot tett ki. Ugye ezt az adatot mindig úgy érdemes nézni, hogy a korábbi adatokkal összevetve, hiszen azért ebben van egy ciklikusság jellemzően. Most ez az októberi adat, ez nem egy jó adat. Ugye a szeptemberi adat az jó volt, az októberi az nem jó, ez második legmagasabb adat az elmúlt 21 néhány évben. Ilyenkor még azért nem közöl a pénzügyminisztérium nagyon sok részletet, de azt például látjuk, illetve elmondták, hogy a kamatkiadások azok nagyon megugrottak. Októberben ez 587 milliárd forintot tett ki.
Fölmerül az a kérdés, hogy tartható-e az a hiánycél, amelyet kitűzött a kormány, ugye itt már egy módosított és megemelt hiánycélról van szó, 4,5%-ról az eredeti 2,9% helyett.
Ez a hiánycél, ez a 4,5%, ez egy eredményszemléletű hiánycél, ami adat most jött, ez pedig egy pénzforgalmi adat. Ez a módosított előirányzatnak egyébként valamivel több, mint a 60%-a, tehát amit az év egészében kell elérni, annak több, mint a 60%-a. Ugyanakkor itt is igaz az, hogy általában mindig a december az, ami nagyon erős. Tehát a decemberi hiány szokott nagyon magas lenni, és ez az, ami meghatározza majd, hogy sikerül-e tartani az év egészének a hiányát. Hát remélhetőleg sikerülni fog ez a 4,5%, ugye ezt a piac most nagyon erősen elvárja, azért, hogyha nem sikerülne, az a forintban egy erdőteljes gyengülést tudna okozni, tehát ezt mindenképpen el kell kerülni.
Tehát akkor még tulajdonképpen ilyen szempontból az év utolsó két hónapja, és különösen az utolsó hónap, tehát december lesz a sorsdöntő?
Így van, ugye decemberben szokott egy nagyon nagy hiány, egy nagyon nagy kiadási összegyűlés lenni, tehát ez határozza majd meg. Ugye ezen kívül persze a GDP is fontos, ugye ne felejtsük el, hogy a harmadik negyedéves GDP a vártnál rosszabbul alakult, ez kihat az egész éves növekedésre, és ebből persze következik az is, hogy a nevező az a vártnál kisebb lehet, tehát hogy az egész hiány sem lehet akkora, mint eredetileg várták.
Regős Gábort, a Granit alapkezelő vezető elemzőjét hallották. Budapesten stagnáltak, országosan pedig csökkentek októberben az átlagos lakbérek. A fővárosban továbbra is 250 ezer forint a havi átlagos bérleti díj, de Debrecenben sem sokkal olcsóbb lakást bérelni. Ott átlagosan havi 230 ezer forintot kell fizetni, mondta az Inforádiónak az ingatlan.com vezető elemzője. Balogh Lászlóval beszélgettem.
Az már szeptemberben is látható volt, hogy lassult a drágulás üteme az albérletárak tekintetében, viszont októberben országosan a lakbérek 0,5%-kal csökkentek az előző hónaphoz viszonyítva. Budapesten egy 0,1%-os növekedés ment végbe, vagyis drágultak az albérletek, de ez valójában csak stagnálásnak felel meg. Az éves drágulás üteme így országosan 8,5%-ra lassult, Budapesten pedig 9% lett, pedig korábban még 9,9% volt az éves budapesti albérlet drágulás tempója. Látszik tehát, hogy ennek a megtorpanásnak két oka van. Egyrészt szezonálisan jellemző az, hogy az albérlet szezon lecsengése után az árak drágulása is lelassul, vagy enyhén csökken, hiszen nincs akkora keresleti utánpótlás, mint amit az albérlet szezon idején látott a piac. A másik ok pedig, ami a megtorpanást okozta, az abban keresendő, hogy már most is a kereslet fizetőképessége látszik, hogy nehezen tart lépést a bérleti díjak emelkedésével, hiszen Budapesten már 250 ezer forintba kerül egy átlagos albérleti díj, hogyha valaki most keres kiadó lakást, és ez az átlagos fővárosi jövedelem szintnek közel felét elviszi, amire még rájön a rezsi vagy a közös költség díja is. Ha országon belül nézzünk szét az albérlet árakban, akkor ott is azt látjuk, hogy a budapesti 250 ezer forintos átlagos bérleti díjhoz képest Debrecenben csak 20 ezer forinttal kell kevesebbet fizetni egy kiadó lakásért, Győrben is 200 ezer forint a kiadó lakások havi bérleti díja. Ezek már olyan összegek, amikkel a fizetőképes kereslet is nehezen tart lépést.
Ugyanakkor Budapesten azért a kerületek között jelentős különbségek vannak. Említettük azt, hogy november elején a fővárosi albérlet piacon 250 ezer forint volt az átlagos bérleti díj, de azért nem minden kerületben ennyi. Van ennél sokkal drágább kerület, és van sokkal olcsóbb is.
A legdrágább kerületek azok továbbra is a második és az ötödik kerület. Fej-fej mellett halad ez a két kerület a legdrágább budapesti városrész címért. Most jelenleg a második kerület áll előbb, 340 ezer forintos átlagos bérleti díjjal rendelkezik, az ötödik kerületben pedig 330 ezer forint az átlagos albérletár. Ehhez képest a legolcsóbb kerületekben, a 23-ban, a 24-ben és a 15-ben 160-180 ezer forintot kell fizetni egy kiadó lakásért havonta, aki most költözne.
Melyek azok a kerületek, amelyek viszonylag megközelítik a 250 ezer forintos átlagos bérleti díjat?
Hogyha budapesti átlaghoz közeli városrészeket vesszük alapul, akkor kiemelendő a 14. kerület, ahol 263 ezer forintért lehet most kiadó lakást bérelni, de a 12. kerületben is 250 ezer forintos az átlagos bérleti díj, de ugyanez a bérleti díj szint jellemzi a 13. és a 22. kerületet.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották.